Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult és látta, hogy követik, megkérdezte: mit kívántok? Azok ezt felelték: rabbi, azaz mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek, megmondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak, ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jézustól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt neki: megtaláltuk a Mesiást, vagyis más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a mai olvasmány és az evangélium között a belső logikát az isteni kiválasztás természete adja. Az olvasmányban Sámuel próféta kiválasztását, az evangéliumban pedig Péternek a kiválasztását hallottuk. Egyiket sem előzi meg semmilyen előzetes érdem. Sámuel gyermek, nincs érdeme, és a kiválasztás teszi őt prófétává. Pontosan az Isten kiválasztó irgalma az, ami azzá teszi Sámuelt, akinek aztán későbbiek során a Szentírásból megismerjük őt. Péternek meg a jellemét elég jól ismerjük az evangéliumokból és az Új Szövetség egyéb részeiből. Tudjuk, hogy álhatatlan volt, hogy hirtelen ember volt. Tudjuk azt, hogy Pál apostol képmutatónak nevezte, mert amikor nem voltak ott zsidó keresztények, akkor együtt evett a pogány keresztényekkel, de amikor megjelentek Jeruzsálemből a testvérek, akkor elhúzódott tőlük. Szóval egyáltalán nem volt egy jellemóriás, és a Isten kiválasztása teszi őt mégis Péterré, Petrává, azaz sziklává, és válik azzá, aki aztán a vértanúságában is lesz, és aki azóta is az egyháznak a szikla alapja Jézus rendeléséből. Itt tehát a kiválasztó jóságról van szó, és ez a saját kiválasztottságunkat is előtérbe helyezi, hiszen azzal, hogy mi itt vagyunk, akik vágyódunk azért, hogy együtt legyünk Krisztussal, ez a mi kiválasztottságunkból fakad. Nem vagyunk különbek azoknál, akik nincsenek itt, és mégis az Isten kiválasztó jósága tesz bennünket hívővé, és ad nekünk reményt ezek között a helyzetek között, amikben most élünk, és ad nekünk erőt, hogy ne essünk kétségbe, és ne féljünk. Azaz Isten kiválasztó jósága áll mindegyikünk mögött is, tesz bennünket érdemekre készségessé, vagy érdemekre képessé. Az üdvösség az mindig Istennek az ingyenes ajándéka, azt nem lehet kiérdemelni, az nem jutalom, az nem fizetés, de mégis a hívő ember hozzá tud tenni valamit ahhoz a helyzetéhez, hogy az Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. A hívő ember tud élni a kegyelemmel, és meg tudja tapasztalni azt, hogy Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Azaz nem mindegy, hogy az ember jót vagy rosszat tesz, nem mindegy, hogy igazat mond vagy hazudik, nem mindegy, hogy gyűlölködik vagy megpróbál szeretni, nem mindegy, hogy gyanakvással közeledik-e a többi emberhez vagy bizalommal, mindez nem mindegy, de az üdvösség mégis mindig Isten különös kegyelme, az mindig Isten irgalma, és nem a mi érdemünk. Ez a mai két szentírási szakasznak a kulcsa, megérteni, hogy Isten kiválasztó jóságából vagyunk azok, akik vagyunk itt, vagyunk bizalommal Isten felé, reménykedőek, nem csak ebben az életben, hanem az örök életben is, ezért nem esünk kétségbe akkor sem, hogyha fenyegetve érezzük a földi életünket, hiszen tudjuk, hogy van örök élet és van üdvösség. Ugyanakkor pedig ez a kis történet Sámuelről más dolgot is felszínre hoz, testvérek. A Szentírás egyéb részéből tudjuk, hogy Éli, a főpap, elvetésre került Istentől, mert Éli a főpap gonoszszá vált. Megtűrte a családjában a rosszat, ma azt mondanánk, megtűrte a korrupciót, és ezért Isten elvetette Élit. De mégis tájékozott Éli Isten dolgaiban is. Ez azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, akik tanultunk hittant, azoknak figyelmeztetés arra nézve, hogy csak azért, de tájékozottak vagyunk a hit dolgaiban, tájékozottak vagyunk a hit tamban, ez még nem tesz bennünket igazzá. Éli fölismeri, hogy ezt a gyereket Isten szólította, és megtanítja őt arra, hogy mit kell akkor tenni, ha Isten szólít bennünket, szólítja őt. és azt mondja, azt az imádságot tanítja neki, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És mivel Sámuel készséges, mert Sámuelben ott van a tanítványi lelkület, és ne felejtsük el, tanítványnak lenni az egyik legnagyobb alázat, elismerni azt, hogy nem tudok valamit, és ráhagyatkozni valakire, aki vezet engem, ebben nyilvánul meg az alázat, és Sámuel alázatos, és engedelmeskedik a főpapnak, és így aztán elnyeri az áldást. Elnyeri az Istennek azt a kegyelmét, hogy azt mondja róla a mai szentírási szakasz, hogy Isten nem hagyta, hogy Sámuelnek egyetlen szava is meghiúsuljon. Azaz azáltal, hogy tanítvány tudott lenni Sámuel, azáltal beavatást nyer az Isten titkaiba, és válik prófétává, az egyik legnagyobb prófétává az Ószövetségben. Nekünk azt gondolom, hogy amikor az imáinkhoz keresünk szavakat, olyan szavakat, amiket aztán nem felejtünk el, amiket be tudunk vésni, akkor ez az egyik legjobb mondat, legjobb imádság, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És ezt minden reggel érdemes elmondani, hiszen Isten számtalan módon szól hozzánk a nap során. Szól a másik emberből, a benedeki regulában, a szemmelenek regulájában van a figyelmeztetés, hogy ne nézd le a fiatal testvért, mert lehet, hogy rajta keresztül szól az Úr. Nem szabad lenézni a nem hívő embert, vagy nem szabad lenézni azokat, akikkel szemben előítéleteink vannak, mert lehet, hogy pontosan általuk fog hozzám szólni az Isten ezen a mai napon, vagy a holnapin. Ezért érdemes így kezdeni a napot, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És bár tudjuk, hogy Krisztus óta az álom, mondjuk így, hogy az nem egy normális módja az Isten üzeneteinek, de mégis egy álomból sok mindent meg lehet tudni önmagunkról, meg arról, hogy mi is történt velünk a nap során, amikor lefekszünk, akkor is lehet így imádkozni, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Az, hogy az ember készséges legyen Isten szavára, ahhoz föl kell szítani ezt a készséget, magunktól csak úgy nem leszünk készségesek. Igenis össze kell szedni magunkat, és azt mondani Istennek, hogy szóljon, mert mi próbálunk rá figyelni. És ezt meg lehet tanulni Sámuel történetéből, mint ahogyan azt is, hogy Éli, a bűnös ember, mégis Isten eszköze. És még a sátán is Isten eszköze, testvérek, de nem mindegy, hogy hogyan vagyunk Isten eszközei, hogy üdvösségünkre-e, vagy kárhozatunkra vagyunk Isten eszközei. Sámuel Isten eszköze is, ez az ő üdvösségére szolgál. Éli Isten eszköze, mint ahogyan Pilátus és Júdás is, és mégis ez az ő kárhozatukra, vagy legalábbis a vesztükre van. Éppen ezért kell az embernek alázattal próbálni együttműködni Istennel, együttműködni ezzel a kegyelemmel, hogy hívők vagyunk, hogy bízni tudunk Istenben, nem az érdemeink miatt vagyunk itt, hanem azért, mert Isten meghívott bennünket, és mi feleltünk erre a hívó szóra, és itt vagyunk. Éppen ezért próbáljuk azt, hogy eszközök vagyunk, azt az üdvösségünkre fordítani. Az evangéliumban pedig ott van János apostolnak a meghívása, hiszen János apostol írja le a történtek után bő 70 évvel mindazt, ami lezajlott, és azt mondja a János, hogy mindaz, ami vele megtörtént, az a 10. óra táján történt. Annyira meghatározó volt, annyira fölforgató volt a Jézussal való találkozás, hogy 70 év távlatában is emlékezik az időpontra, és megjegyzi, följegyzi ezt az időpontot. Ha megnézzük ezt a kis jelenetet, akkor azt látjuk, hogy Keresztelő János szavára indulnak el. Nem értik, mit mond Keresztelő János, és ha a teljes evangéliumot nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy János maga sem értette, hogy mit mond, amikor azt mondja Jézusról, hogy íme az Isten báránya. Az Ószövetségben a választott nép önmagát Isten nyájaként, Isten bárányaként értelmezi, és így, amikor János ezt mondja, akkor valami olyasmire utal, ami vonzó ennek a két tanítványnak a számára, és azt mondják, hogy érdemes elkezdeni követni azt, akiről a Keresztelő János az addigi mesterük beszél, érdemes őt követni, jobb Jézust követni, mint Keresztelő János mellett maradni. Nem értik, aztán majd a keresztre feszítettél, aztán a föltámadástál, de leginkább pünköstkor értik meg, hogy mit is jelent az, hogy Jézus az Isten báránya. Az internet korában nem kunst, érdemes megnézni így vasárnap azt a képet, Grünewaldnak az Eisenheimi oltárát, ahol ott van a megfeszített Krisztus agyonverve, agyonszurkálva hullafoltokkal, és ott áll teljesen történelmietlenül Keresztelő János, hiszen tudjuk, hogy ekkora már ő régen halott, és mégis rámutat Jézusra, az Isten bárányára. hiszen az ő tanúságtétele nyomán indul el János apostol Jézus nyomába, és Jézus megkérdezi tőle tőlük azt az alapvető kérdést, amit tőlünk is megkérdez, hogy mit kívántok, mit akartok, mire törekedtek, hiszen a görög szó az ezt mind jelenti, mire törekedtek, mi a vágyatok. Mondd el a vágyadat, és én megmondom, hogy ki vagy. És erre ők azt mondják, hogy hol laksz. És Jézus elviszi az otthonába, beavatja őket a belső titkába. Én szoktam nézni, hogy különböző népek, vagy különböző nációk hogyan is állnak a saját otthonukkal. Ha néztek amerikai filmeket, ott nem engedik be a vendéget, megáll az ajtóba, és úgy tárgyalnak vele. Én azt gondolom, hogy mi magyarok, ha valaki jön és csönget, akkor az a minimum, hogy beinvitáljuk, behívjuk az ajtón belülre. Nem minden név egyformán áll hozzá a saját otthonához, a saját belső köreihez, de egy biztos, hogy azzal, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek és nézzétek meg, hogy hol lakom, ezzel a belső titkaiba avatja be őket. És ezt is fejezi ki János apostolnak a mondása, hogy nála maradtak. És aztán ez egész életük során vele maradtak. Nem tudják, hogy ki az, akihez betértek, nem tudják azt, hogy ki az, aki befogadta őket, de aztán majd együtt járnak, kelnek vele, látják megfeszítve, és aztán látják a föltámadottat, és pünköskor mindezt megértik. Elkezdődik egy történet, elkezdődik az apostoloknak a története, akik követői lesznek Krisztusnak. És én úgy gondolom, hogy mindegyikünket jellemez, hogy vannak-e olyan vágyaink, amiket Isten tud csak betölteni. Nyilván, ha megkérdezi tőlem Jézus, hogy mit kívánok, ha éhes vagyok, akkor szeretnék jól lakni. Ha beteg vagyok, akkor szeretnék meggyógyulni. Ha félek, akkor szeretném, hogy elmúljon ez a félelem. De ezek pillanatnyi dolgok, ezeket ki lehet elégíteni. És utána mi marad? Mi az, amikor már minden kívánságom teljesült, mi az, ami marad, ami múlhatatlan, ami engem egészen jellemez, ami teljesen betölt és kitölt engem. És kell, testvérek, hogy az Isten után való vágy, ez az Isten után való sóvárgás ott legyen a szívünkben, különben csak vallásosak vagyunk, akik különböző alkukat próbálunk kötni Istennel, holott Istennel nem lehet alkudozni. És azt mondják az apostolok, hogy hol laksz, hogy mi az a te belső életed, mi az a te köröd, ahová, amiből kiindulsz és ahová visszatérsz. Az otthonod, ahonnan elindulsz, ahonnan tanítasz, és ahová visszatérsz és megpihensz. És Jézus ebbe avatja őket be. És én azt szeretném, hogy mindegyikünknek legyen egy belső vágya az Isten után, hogy végső soron ne tragédia legyen az, amikor kiszólít bennünket a mi Istenünk ebből az életből, hanem az valóban hazatérés lehessen, hazatérés, ahová készülöttünk, ahová vágyakoztunk, ahová elindultunk a földi életünk során. Az legyen az mennyei születésnap, ehhez viszont az kell, hogy itt a földön különböző elvilági vágyakkal ne töltsük ki azt az űrt, amit csak Isten tud betölteni. És aztán ott van Péternek az alakja, akit Jézus tesz sziklává. A jelleme alapján, a természet alapján, a személyiség alapján nem alkalmas semmire sem, de azt mondja majd neki Jézus, hogy ha megtérsz, akkor megerősíted a többieket. És Péter meg tud térni, persze ez kellett nagypéntek, és kellett föltámadás, a föltámadottal való találkozások sora, és leginkább kellett hozzá pünkösd, amikor mindez leesik számára, és aztán utána is rászorul a testvéri feddésre, amikor Pál apostol megfeddi őt, rászorul továbbra is arra, hogy fejlődjék, hogy növekedjék, de mégis ő az egyháznak az alapja, ő a Kéfás, ő az, akire Jézus az egyházát építi. Nem a természete szerint, nem a kiválósága szerint, hanem mert ő teszi, Isten teszi őt azzá. És ez megnyugtató lehet a mi számunkra is, testvérek. Mire fellő az ember, addig rengeteg tapasztalata van saját magával kapcsolatban. Egy kicsit meghiggadunk. Amikor az ember kamasz vagy fiatal, akkor azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt is. És aztán egy sor kudarc után, amikor beleütközünk a saját határainkba, akkor gyakran kétségbe esünk, vagy elszomorodunk, hogy nekünk már nincsen esélyünk. De ilyenkor legyen előttünk Istennek ez a kiválasztó szeretete, amelyik nem a mi érdemeink miatt történik velünk, hanem pontosan a kiválasztás tesz bennünket azzá, akik vagyunk, akiké lehetünk, akik kedveltek vagyunk Isten színe előtt. És még egy dolog a Szentleckéhez, testvérek, az, mint minden vasárnapon vagy ünnepen külön életet él, hogy így mondjam, Nagyon fontos tanítást ad ez a mai szentlecke is. Megfogalmazza azt az alapvető tanítást, ami csak a kereszténységnek a sajátja, nevezetesen a testnek a méltósága. Kereszténységen kívül a test az gyakorlatilag enyészetnek való. Nézzétek meg, hogy a ma olyan divatos minden reinkarnatív rendszer azt gondolja, hogy ez a test, amiben én most itt vagyok köztetek, ez majd elenyészik, és én kapok egy másik testet, és én magam egy másik testben fogok tovább élni. Ez leértékelése, meghazudtolása az Úr Jézus tanításának, aki föltámadt testben, azonos maradt önmagával. Testben élt a tanítványok között, testben tanított, testben ölték meg, és testben támadt föl, és utána testben tudták őt érinteni. Ez a testünk, ez nem amelyik meg fog dicsőülni, ez nem úgy azonos én velem, nem materiálisan, hiszen tudjuk azt, hogy 7 évente állítólag a sejtjeink kicserélődnek. Az ember levágja a körmét, az az ő körme, de nem ő maga. Amikor meghalunk, akkor a testünket elhamvasztják, vagy eltemetik, és az elporlad, de nem mi vagyunk azok, akit eltemetnek, hanem csak a testünket. De föltámadunk, és én támadok föl testben, abban a testben, amiben éltem, abban a testben, ami alapján azonosítani lehetett, ami által szeretni tudtam, vagy szerethető voltam. És erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, nem vagytok a magatoké, hanem dicsőítsétek meg az Istent a testetekben. A liturgia, a testvérek, az nem egy szellemi istentisztelet, hanem testi istentisztelet. Ezért állunk föl, amikor könyörgünk. Ezért hajolunk meg, amikor hódolni akarunk Isten előtt. Nem hajlongunk emberek előtt, hanem Isten előtt meghajlunk, meg akarunk hajolni, meg akarunk alázkodni. Testben tudjuk kifejezni az alázatunkat, amikor letérdelünk, amikor fölállunk, amikor kitárjuk a kezünket, amikor meghajtjuk a fejünket, vagy meghajtjuk az egész testünket. Testben történik az Isten tisztelet, és ugyanakkor pedig testünk által tudunk szeretni másokat. Az ember testben fejezi ki azt, ami lélekben történik, a szeretet meg akar testesülni. Az, ami van, az ki akar nyilvánulni a testen keresztül. Éppen ezért kell testben megdicsőíteni az Isten. Én szoktam mondani embereknek, hogy jöjjön be a templomba, zárja magára az ajtót, és aztán imádkozzon. És amikor nincsenek szavak, akkor vannak a mozdulatok. Le lehet borulni, föl lehet állni, le lehet térdelni. Sokféle módja van annak, hogy ha nincsen szavam, akkor a testem által fejezzem ki az alázatomat, a szeretetemet és a hódulatomat Isten előtt. Az a mondat a Szentírásnak, hogy dicsőítsétek meg tehát Istent a testetekben, ez meg is adja az imádságnak a módját. És ezért kell az embernek komolyan venni a saját testét, nem dédelgetni, hiszen egy olyan fajta világot élünk, amikor az emberek dédelgetik a testüket, amikor csak a testükkel törődnek, a ráncaikkal, meg a kilóikkal, meg a nem tudom mi mindennel. Nyilvánvalóan az eltévejedés valami jónak a megromlása. De alapvetően mégis a test tiszteletet érdemel, ezért adjuk meg a végtisztességet a halottnak, a holt testnek, és ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy a holt test az nem a mi halottunk az Istennél él, és éppen ez a sors vár mindegyikünkre, hogy Isten hazahív bennünket, és megdicsőít bennünket testben, ahogyan az Úr Jézus is testben támad föl. Úgyhogy nagyon fontos 3 szentírási szakaszt hallottuk a mai napon, kellő táplálékot kaptunk ahhoz, hogy a mai napot Istennek tudjuk szentelni, és az Isten dolgain tudjunk egy kicsit elmélkedni, és ebből megújulva kezdhessük el ezt a hetet, hiszen a vasárnap a keresztény időszámítás szerint az első nap, a hétnek az első napja, és nem mindegy, hogy hogyan és mivel kezdjük ezt a hetet. Mi most Isten dicsőítésével kezdjük, közösen, testben hódolunk meg a mi Istenünk előtt. Amen.